Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik nekem elektronikus levélbe a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. Ezúton is köszönöm önkéntes technikus kollégámnak, Rostás Tibornak a segítségét, hogy ezt a műsort önök felvételről meghallgathatják. A mai napi témánk a fogvatartásból szabadultak reintegrációjának lehetőségei ma Magyarországon, és a vendégem Mészáros Mercedes, a Váltóság Alapítvány szakmai elnöke. Tulajdonképpen a két héttel ezelőtti műsorunkat fogjuk folytatni, hiszen nagyon-nagyon sok kérdés volt, ami még nyitva maradt, nem tudtam feltenni, mert a műsoridőnk lejárt, és Mercedes-szel az elmúlt alkalommal az integrációról, reintegrációról beszéltünk, hogy hogyan is valósítja meg ezt a alapítványuk. Szeretettel köszöntelek itt újból a Mária Rádió műsorában, és szeretném kérni, hogy egy picit mutatkozzák be, akik nem hallgatták a két héttel ezelőtti műsort, hogy ki is vagy hogyan is kerültél pont erre a szakterületre, hiszen fiatal vagy, dinamikus vagy, és hát nagyon érdekes mindig, hogy egy-egy munkatárs hogy kerül egy területre, aminek utána arca lesz, vagy szakmai képviselője.
Köszönöm szépen, már nem vagyok annyira fiatal, de egy másik alapítványnál dolgoztam nagyon sok ideig, és végül is azon alapítványból vált ki a Váltóság Alapítvány. Mindig is olyan fiatalokkal, emberekkel foglalkoztam, akik valamilyen módon peremhelyzetbe kerültek, vagy nehézségeik voltak, és egyszer csak a bűnelkövetőknél, szenvedélybetegeknél kötöttem ki.
De alapvetően pedagógus vagy, és népművelő, tehát ez azért nagyon fontos, mert ugye ismerjük egymást több mint 15 éve, majdnem 20 éve, és tudom, hogy ez a munkádban egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak oktatsz, hanem próbálsz nevelni is, meg átadni egy csomó mindent a rád bízottaknak.
Igen, nagyon sok évig tanítottam, igen, bölcsész végzettségem van. Szeretek azzal tanításon keresztül segítő munkát folytatni, például ez egy ilyen fontos eszköznek tartom a tanítást a segítő munkában.
Ugye, ahogy említettem, a múltkori műsorban beszélgettünk erről a célotokról, hogy a fogvatartott, illetve a szabadultaknak a reintegrációja, illetve integrációjában tevékenykedtek, és itt megemlítettük a lakhatást, és szerintem elég sok mindent elmondtál a félutas programokról. Egyébként szerintem fontos lenne azért megismételni, hogy mi is ez a félutas program, mi az, hogy félutas ház, mit is értsünk ez alatt.
A félutas program azt jelenti, hogy valaki büntetésvégrejtési intézményből szabadulva a többségi társadalom érték és norma szerint való életmód között van, tehát még félúton a teljesen szabad élet és a totálisan zárt élet, vagyis börtön között, vagyis még kell segítség neki és némi kontroll ahhoz, hogy helyt álljon a szabadulás utáni élet nehézségeiben, főleg segítség és támogatás egyébként.
Milyen segítséget tudtok megadni azoknak, akik most ebbe a programba becsatlakoznak?
Lakhatás, munkavállalás támogatása segítése. Tehát aki ebben a lakásban lakik, kell dolgoznia, de ebben segítünk, hogy legyen munkája. Egyéb szolgáltatások, például képzés, digitális kompetencia fejlesztés, ügyintézés, hú, rengeteg ügyet kell intézni szabadulás után, pénzkezelésben a való segítés, támogatás, angol nyelvet tanulhatnak, mert enélkül ma már szóval mindenképpen szükséges. Vannak spontán és nem spontán szerveződő szabadidős programok is.
Egy kicsit rátérnék, mert említetted azt, hogy a munka keresésbe segítetek. Mi a tapasztalatotok, hogy ma a munkáltatók hogyan viszonyulnak azokhoz a személyekhez, akik szabadultak, tehát akik büntetésvégrehajtási intézményből jöttek ki? Könnyű, nehéz elhelyezkedni? Van nehézség? Azért ugye tudjuk, hogy nagyon sok helyen kérnek, szinte minden helyen erkölcsi bizonyítványt.
Igen, mindez idáig a járványügyi helyzet előtt nem Igen. volt nehéz elhelyezkedni, mert nagyon nagy volt a munkakereslet, vagy a munkaerő kínálat, és hát nagyjából, ha valaki nagyon akar dolgozni, akkor el tudott helyezkedni. Erkölcsi bizonyítványt nagyon sok helyen kérnek, de ebben is segítséget tudunk nyújtani. Ezt hogyan lehet meglépni? Nagyon vegyes a hozzáállás egyébként. Amikor nagyon-nagyon kerestek munkaerőt, akkor nagyon sok munkáltató meg is kereste a váltóság alapítványt egyébként, hogy valójában nekik mindegy, csak menjenek emberek dolgozni. Nagyon hosszan győzködték magukat, hogy fú, hát vannak más embereknek is gondjai, problémáik, mindenkinek kell adni egy második esélyt, stb. És hát vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy nem vállalnak be olyanokat a büntetésvégzetes intézetben eltöltöttek bármilyen időt, ezzel ők nem tudnak etikailag azonosulni. Például az is a segítő munkának az egyik része, amikor arról beszélgetünk a klienssel, hogy ő most, amikor egy munkainterjúra megy, vagy dolgozik, mikor, hogyan mondja, ne mondja azt, hogy ő szabadult. Ezt neki kell eldönteni, vannak mindenre pozitív és negatív tapasztalataink. Tehát volt olyan, aki bement és mondta, hogy 11 évről szabadultam innen, és azt mondta a munkáltató, hogy ó, majd elkezdtek beszélgetni, és jól sült el a dolog, de azért ennek vannak veszélyei.
Ti magatok is foglalkoztattatok korábban olyan személyeket, akik így szabadultak. Ha jól tudom, hogy nyilván akkor nektek is van közvetlen tapasztalatotok mindarról, hogy milyen örömei, nehézségei, kihívásai vannak egy ilyen helyzetnek.
Igen. És pont így, örömei, kihívásai és nehézségei. Tehát ha valaki hosszú időt eltölt büntetésvégzetes intézetben, számos olyan készsége, munkaerő, munkatapasztalata, munkaszocializációja hiányzik, ami azoknak az embereknek megvan, akik nem voltak ilyen helyzetben. Igen, a programjunk egyik része, hogy mindig foglalkoztatunk, vagy általában foglalkoztatunk szabadultat, és ez szerintem azért is fontos, mert így a munkáltatókat is nagyon sokszor megértjük. Illetve lehet, tehát hogyha a munkáltató igényli, akkor szoktunk is beszélgetni vele erről a speciális helyzetről. Amúgy szerintem érdemes lenne minden munkáltatónak egy kis képzésben részt vennie, vagy egy beszélgetésben erre vonatkozóan, mert hogy azért felmerülhetnek kérdések.
Hát erre gondoltam ugyanúgy, mint hogyha valaki megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat, hogy én azt gondolom, hogy ott is a munkáltatót is fel kell készíteni, vagy segíteni Igen. kell abban, és itt jelen esetben akkor nyilván, ha szabadultakat foglalkoztatnak, hogy mire számíthat, mire figyeljen, mi az, ami specialitás lehet. Tehát szerintem Igen. ez mindenképpen egy jó szolgáltatás, ha nálatok igénybe lehet venni. Mit változtatott meg a járványügyi helyzet a munkaerőpiacon a szabadultak esetében? Nyilván mindenkinek van normál helyzetbe, de hogy nehezebb elhelyezkedni, munkát találni, vagy mondjuk el is bocsátották azokat, akik a félutasházban laknak, vagy most hogy álltok?
Nem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy most van egy általános helyzet, hogy elbocsátanak sok embert, a büntetett előélet nélkül is, Igen. vagy hogy mondjam. Amúgy pont most szabadult egy nő, és találtunk. Ezért mondom azt, hogy találtunk, mert nagyon közösen kerestük ezt a munkát, és nagyon közösen találtuk, tehát találtunk neki munkát, talán épp ma kezd is. Tehát nem lehetetlen, de tehát, hogy most nagyon nagy tapasztalatunk még nincsen, de abból következtetve, hogy itt nagyon sok ember elveszte a munkáját, gondolom én, hogy nem lesz egyszerű munkát találni.
Oké. A reintegrációnak, vagy az integrációnak, tehát a szabadulás után még milyen szegmensei vannak, amiben ti tudtok segíteni ügyfeleiteknek, klienseiteknek? Mert ugye beszéltünk itt a lakhatásról, kicsit beszéltünk ugye a munkavállalásról, de hát nyilván még nagyon sokféle területe van.
Tanulásképzés, vannak olyan kliensek, akik úgy szabadulnak, hogy nem végzik el a 8 általános például, vagy támogatott képzésekbe sikerül bejuttatni őket, mert hogy ez muszáj mára-már számukra. Praktikus ügyintézéssel kapcsolatos ismeretek, bármilyen a hivatalok útvesztőjében való eligazodásban, gyerekekkel való kapcsolattartásban, tehát minden, ami életfeladat, életügy.
Pont erre gondoltam, hogy a családdal, akár Igen. a származási családdal, Igen. de ugye sokan kerülnek olyan helyzetbe, hogy már saját családjuk van, és úgy kerülnek be büntetésvégrehajtás intézménybe, hogy ti milyen segítséget tudtok adni nekik, akár a kapcsolattartásban, vagy a kommunikációban?
Tehát mi mindig az adott emberrel foglalkozunk, aki a mi kliensünk, és tehát abban tudjuk támogatni, hogy hogyan érdemes ezeket az ügyeket intézni, vagy hogyan keresse meg, vagy ne keresse meg azt a gyereket, aki az ő gyereke, de már nagyon régóta nem találkoztak. Hogyan kommunikáljon azzal a hatósággal, akivel kell a gyerek ügyben. Bármiféle ezzel kapcsolatos kérvény, levél megírásában, vagy annak áttekintésében tudunk segíteni, de mi magunk nem járunk el az ő ilyen típusú ügyében.
Tehát ti abszolút segítő tevékenységet folytatok.
Így van, így van, így van.
Van-e különbség abban, hogy mondjuk fiatalkorúakkal dolgoztok, vagy felnőttkorúakkal? Tehát, hogy eltérő-e a segítségnyújtás módja, folyamata? Vagy ez inkább a különböző házanként, vagy intézetenként történik?
Minden eltérő. Tehát a fiatalkorúak eltérőek a felnőttkorúaktól, de olyannyira, hogyha egy fiatal felnőtt van fiatalkorúaknál, teljesen máshogy viselkedik, mint hogyha felnőttkorúakkal van a fiatal felnőtt. Tehát, hogy nagyon, nagyon más minden. Fiatalkorúaknál hát eleve életkorukból adódóan egészen máshogy kell kommunikálni. Mások az elképzelések, a motivációk, a változásra való hajlandóság. Nagyon soknak egyébként nagyon fiatalon már van egy-kettő gyereke. Tehát, hogy ez egy nehezebb munka, vagy hogy mondjam, számomra például sokkal nehezebb. Felnőttkorúak esetében, hát ott megint az ítélethosszától is tud függni, hogy mennyire hajlandó a változás. Ugye mi azokkal tudunk jól foglalkozni, akiknek van egy motivációja a változásra, változtatásra, és miután nem vagyunk egy nagy szervezet, és ehhez képest nagyon sok klienssel dolgozunk, ezért szeretünk azokkal dolgozni, akiknek van motiváció, és abban nem vagyunk jók, hogy most a motivációt felkeltsük, vagy az a tevékenység már kiesik a mi munkánkból.
Ugye itt ezt a műsort a Mária Rádió hullámain hallgatják. Mit tudtok arra mondani, ha mondjuk valakiben felmerül egy ilyen belső késztetés, hogy ő szívesen tevékenykedne önkéntesként, becsatlakozna programokba, hogy ti foglalkoztok önkéntesekkel, tudtok munkát adni, vagy van olyan programotok, amit önkéntesek mondjuk el tudnak látni, mint feladat?
Vannak önkénteseink, de nem könnyű nálunk önkéntesnek lenni, hiszen ha büntetésvégzetes intézetekben dolgozunk, akkor ugye ott azt a szabályt kell betartanunk, meg akkor kell mennünk, amikor engedélyünk van. Nagyon sok vidéki intézetbe járunk, és általában itt szokott megakadni, mert hogy nagyon sokat kell utazni, és nagyon kötött időben. Ugye az önkéntes szeret akkor dolgozni, amikor neki, hát azért önkéntes, amikor neki van ideje, és olyan tevékenységben részt venni, amiben ő úgy látja, hogy fejlődik. Nem lehetetlen bekapcsolódni hozzánk, mindig vannak, de nem könnyű. De szeretettel várunk mindenkit természetesen.
Tehát akit érdekel, ez akkor a Váltóságnak a honlapján meg tudja nézni a programjaitokat. Mik azok az aktualitások, amiket most, mint program megvalósítotok? Ugye tudom, hogy folyamatosan pályáztok, mindig újítotok, például ez is az alapítványnak szerintem egy nagy erőssége, meg a te működésednek, hogy mindig találsz valami újat, valami új kihívást.
Ez így van, de ez sokszor kényszerűség is, mert ugye nincs állami normatív támogatásunk, hanem főleg pályázati forrásokból és szolgáltatásokból tartja fent magát az alapítvány. Természetesen vannak olyan értelemben hazai pályázati forrásból állami támogatásaink, de nem egy normatív támogatás.
Tehát nem egy állandó, folyamatos, igen, megbízható igen, ez igen, a igen, igen. Norma.
Most két nagy projektünk van, egyrészt ez a félutas program, a másik pedig egy 4 éves módszertani fejlesztésnek a második évében vagyunk. Ezzel vagyunk nagyon elfoglalva. Ezen kívül van egy egészségfejlesztő programunk még, ami fut. Ezek főleg anya és apa csoportokat jelentenek, meg képzéseket. Digitális kompetenciafejlesztő képzést, azt nem tudom, hogy mondtam, de nagyon fontosnak tartjuk a 21. században, és nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a leszakadás, a hátrányos helyzet egyik ismérve, hogyha nem megfelelően van valaki jelen a digitális vagy virtuális térben, vagy nem tudja ezt használni. Tehát, hogy ahol csak lehet, ezt a programot működtetjük, és büntetésvégrehajtási intézetben is természetesen. Képzéseket tartunk e tekintetben. Most nagyon népszerű lett a kommunikáció és önismeret képzésünk nagyon sok évintézetben, úgyhogy azokat tartjuk, majd hogyha ez a járványügyi helyzet
Nyilván most gondolom, hogy sehova nem tudtok bemenni személyesen.
Igen, de most azt találtuk ki, hogy akkor most, tehát amikor elkezdődött ez az egész, hogy egy tananyagot állítottunk össze, vagy mondjuk munkafüzetet. És hogy ez egy körülbelül 70 oldalas anyag lett. Tehát van egy kis elmélet, meg kis képek, és akkor sok-sok feladat, és akkor most jönnek vissza. Ezek nagyon rendesen megcsinálták a fogvatartottak, úgyhogy most ezt javítjuk. Nem is gondoltuk, hogy
milyen kihívás.
Igen. Tehát mennyiség tekintetében is, és hogy ezt több évi intézetbe terítettük ráadásul, úgyhogy most ezzel dolgozunk. Ezek a projektjénk vannak. Pályáztunk most egy külföldi stratégiai partnerségre, majd ennek augusztusban lesz meg az eredménye.
Kicsit beszélnél ezekről az anyacsoportról, apacsoportról. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hiszen azért ezzel többen érintve vagyunk, hogy anyák, szülők, apák vagyunk, és hogy hogyan lehet ebben a helyzetben segíteni, amikor a gyerekünk valami zárt helyen van.
Tehát az anyacsoportokat fogvatartott nőknek tartjuk börtönben, az apacsoportokat értelemszerűen fogvatartott férfiaknak börtönökben. Ez nem hivatalos a börtönök, de büntetésfeletes intézetekben, de szerintem értjük, hogy miről van szó. És ugye a szülői készségek fejlesztéséről van itt elsősorban szó. Azok az emberek, akik ilyen helyzetbe kerülnek, általában a gyereknevelés is kihívás volt számukra, tehát vagy nem nevelték a gyereküket, vagy a gyerekükkel voltak, és akkor az most egy nagyon nagy nehézség, hogy nem tud. De mindenképpen a tudatos szülőség, vagy az elég jó szülőnek lenni kérdésköre, az egyébként is nagyon fontos kérdéskör az ő szempontjukból is. És valójában ez egy szülői készségfejlesztő csoport.
De én itt arra gondoltam, hogy én úgy tudom, hogy hozzátartozókkal is dolgoztok.
Igen, az egy másik típusú programelem. Hozzátartozók kérhetnek egyéni konzultációt, eddig volt csoport is egyébként, csak valami miatt, hát nem valami miatt, hanem szabadultak a családtagok, és akkor így lekoptak a hozzátartozók. Hiába én mondjuk például azt gondolom, hogy ekkor lenne nagyon nagy haszna, de nagyon sok hozzátartozó addig erős kapcsolatban van az alapítvánnyal, vagy az alapítvány segítőivel, amíg bent van büntetésfeletes intézetben a családtagja, utána pedig úgy érzi, hogy már minden megoldódott, holott szerintem utána kezdődnek az érdekességek, de aztán előbb-utóbb előkerül, és akkor most egyéni konzultációban foglalkozunk a hozzátartozókkal. Én azt gondolom egyébként, hogy a fogvatartottak számára szükséges szabadulásra felkészülés vagy felkészítés. Az erőben megjegyezném, hogy ehhez egyébként egy társas játékot is kidolgoztunk, ami nagyon népszerű egyébként, minden fogvatartottak, és most már a szakemberek körében is. Ugyanúgy szükséges lenne a hozzátartozók és családtagok számára egy szabadulásra való felkészülés vagy felkészítés. Nagyon sokszor utána szembesülnek a hozzátartozók, hogy hát azért ez nem feltétlenül minden úgy lesz, vagy úgy történt, mint ahogy bent mondta az ő családtagjuk. A beszél ez egy nagyon speciális helyzet, nyilván az egy óra alatt, vagy a maximalizált időben, havonta egyszer, senki nem akar konfliktusba kerülni, a családtagjával örülnek, hogy látják egymást, de közben neked van egy külön nap. Tehát, hogy ez egy olyan közegben van, ami nem feltétlenül alkalmas az őszinte feltárulkozó beszélgetésre.
Mi az, ami neked ebbe a munkába erőt ad? Mert azért mindig találkozni nehéz helyzetekkel, nehéz sorsokkal. Mi az, ami téged inspirál, feltölt, és mindig 100%-osan tudod magad adni, vagy 120%-osan, ahogy ismerlek.
Köszönöm, de nem hiszem, hogy mindig tudom 100%-osan. Tehát, hogy azt gondolom, hogy én nagyon szeretem ezeket az embereket. Tehát, hogy ez az első. És amikor a szociális munka szakra jártam, akkor hosszas dilemma volt, hogy szeretni kell a klienst, vagy nem. Tehát én lehet, hogy egy ilyen deviáns szociális munkásai, tehát én nagyon szeretem ezeket azokat az embereket, akikkel foglalkozom. Ez egy ilyen általános szeretet, most ezt úgy kell felfogni, hogy vannak persze, akikkel én sem vagyok, nem szimpatizálok, vagy nem feltétlenül vagyunk egy hullámhosszon, de hogy alapvetően én úgy érzem, hogy jól tudunk együtt dolgozni, vagy együtt működni, és szerintem ebből lehet
tehát
építkezni.
Ez a szeretet, ez egyfajta ilyen elfogadás, hogy hogy elfogadlak úgy, ahogy vagy, nem ítéllek meg. Erre gondoljunk, vagy mit értsek, mint szeretet? Ez egy érzés?
Ez egy érzés, igen.
Értem,
de hát természetesen bennem az elfogadás. Most nyilván szerintem általában a segítő munkában ítélkezésmentesen dolgozunk, nem? Tehát, hogy ez így, azt gondolom, hogy ez egy alap.
És de mi az, ami feltölt, hogy minden nap, és most már azért, most matekozhatunk itt, de legalább azt tudjuk mondani, hogy negyed évszázada biztos foglalkozol ilyen személyekkel, hogy mi az, ami neked erőt, belső erőt ad?
Valószínűleg az, hogy ugye én tudok örülni nagyon kis dolgoknak is. Tehát mondjuk, ha a csoporton valaki nagyon ügyes. Most például pont állampusztán volt egy nagyon sajnálom, egy nagyon jó csoportom volt, ahol amúgy alacsony kompetenciai emberek gyűltek össze, de nagyon-nagyon akartak fejlődni, és nagyon jó viták voltak, meg beszélgetések, és most sajnos nem tudjuk ezt folytatni, és mindenki nagyon fejlődött, és öröm volt látni a csillogó szemet. Tehát, hogy ezek az emberek mással foglalkoznak, és építő jellegű dologgal, mással, mint előző eddigi életvitelük során. A változás alapítvány azt tudtam mondani, hogy itt nem fogunk senkit se nagyon megváltoztatni, de az biztos, hogy olyan kérdésekkel fogunk foglalkozni, és olyan beszélgetések lesznek, amik eddig nem voltak az ő életükben. És akkor mindig a végén, amikor értékelünk, akkor mondják, hogy hát ez igen. És hogyha már valakinek a fejében elindul valami gondolatfoszlány, vagy változási szándék, vagy változás, hogy megkeres bennünket, ezek mindig nagyon jó érzéssel töltenek el bennünket. Tehát nem persze biztos az a siker, meg az az eredmény, hogyha valaki aztán bűnözésmentesen boldogan éli az életét. Nyilván erre is van számtalan példa, de hogy azért nálunk ez úgy ritkább, hogy nagyon pici dolgoknak is kell örülni.
És értékelni kell az apró visszajelzéseket, pozitív visszajelzéseket.
Nem tudom, nagyon jó hangulatban, sok humorral dolgozunk. Úgyhogy hát ezek azok, amik a mindennapokban segítenek bennünket, de mondjuk én nem is szoktam ezen gondolkozni, hogy mi az, ami így segít, mert hogy úgy jól éljük a mindennapokat.
Uh-huh. Nagyon köszönöm, hogy a vendégem volt, és tudtunk erről beszélgetni. Önök Mészáros Mercedest, a Váltósáv Alapítvány szakmai vezetőjét hallgatták, én Márton Andrea voltam, találkozunk 2 hét múlva az Otthon a Családban című műsor folytatásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Börtönbe vethettek, üthettek, verhettek, jöjjön hát bármi, én tűröm némán. Nem kell a napfény sem, zárjátok el tőlem fullasztó cellámat, csukjátok rám. Büntetés vár vagy írgalom, nem számít, nem kutatom, az én sorsom úgysem csak tőletek függ. Zárjátok el tőlünk mindazt, kit szerettünk, Izrael gyermeke sosincs egyedül, kivel Isten. Az ígéret kapuját csak én lépem át. De betöltöm majd, mire születtem én. Szó nélkül eltűrök bánatot, bajt, mert érzem, a rabság nem örökké tart. Büntetés vár vagy írgalom, nem számít, az én sorsom úgysem csak tőletek függ. Zárjátok el tőlünk, mind azt
kiszedtünk. Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
Híreink következnek.
Zarándokolni hív Székely János püspök atya a papi hivatásokért.